Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlan piacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Tavaly február óta folyamatosan emelkednek a lakbérek a koronavírus járvány első évében bekövetkezett visszaesést követően. Idén februárban országosan 16,1%-kal, Budapesten 16,5%-kal nőttek a bérleti díjak az előző év azonos időszakához képest, legalábbis ez derül ki a ma közzétett kshingatlan.com lakbérindexből. És hogy mi minden volt még ebben, és egyáltalán mi a helyzet az ingatlanpiacon, azt a következő percekben meghallgathatják. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Egy pár szót azért ejtsük már erről a közös indexről. Ez mióta van?
Ez 2020. augusztusában indult el. Korábban ugyanis nem nagyon volt olyan mankó, ami segítette volna a bérlőket és a bérbeadókat a tekintetben, hogy eligazodjanak az albérletpiac változásain, illetve a lakbérek történelmi alakulása kapcsán. Ez egy olyan fekete lyuk volt, ami nagymértékben annak köszönhető, hogy nem nagyon van hivatalos, megbízható nyilvántartás a kiadó lakásokról, illetve az ott alkalmazott bérleti díjakról. Egyetlen egy olyan pont van, aminek van valamilyen nyoma, ez pedig a kiadó ingatlan hirdetések, amiknek a száma az elmúlt 5-10 évben robbanásszerűen növekedett. Ez olyan reprezentatív és nagy lefedettségű adatbázist hozott létre az ingatlan.com oldalán, az ingatlan.com-on a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők által meghirdetett kiadó lakások és házak alapján, amit a KSH megvizsgált, validált és alkalmasnak talált arra, hogy országos szintű lakbérindex jöhessen létre, így megszületett Magyarország első lakbérindexe, ami az ingatlan.com adatain és a KSH szakértelmével készült el.
Na hát akkor erről fogunk most a következő percekben beszélgetni. Csak gondoltam, elevenítsük ezt föl, bár 2 évvel ezelőtt beszélgettünk pont annak kapcsán, amikor megjelent az első ilyen típusú számsor vagy adatsor. Egyébként nagyságrendileg hány darab hirdetés jelenik meg a honlapotokon?
Nagyon érdekes, hogy pont 2020. augusztusában indult el ez a lakbérindex, és azóta gyakorlatilag történelmi időket élünk. Egyrészt azért, mert a kiadó lakás és ház hirdetések száma folyamatosan bővült 2015 óta, és 2020-ban a koronavírus járvány még történelmi kínálati csúcsot is okozott az albérletpiacon, akkor körülbelül 20-25 ezer kiadó lakás és házhirdetése szerepelt az ingatlan.com-on, viszont az árak is nem történelmi, de lokális mélypontra csökkentek, vagyis 3-4 éve nem voltak olyan alacsonyak a bérleti díjak, mint amit 2021. januárjában mutatott a statisztika. Az alacsonyabb bérleti díjak viszont azt is eredményezték, hogy a kereslet felszívta a kínálatot a piacról, és most már csak 12-13 ezer kiadó lakás található a kínálatban. És nagyon érdekes, hogy a szomszédunkban zajló háborús konfliktus hatása már érezhetően befolyásolja az albérletpiacunkat, ami legalábbis a kínálati oldal mennyiségén is lecsapódott.
Az azt jelenti, hogy kevesebb az albérlet, vagy több a kínálat, tehát valahogy elbizonytalanodtak a bérlők?
Február 23-a óta, ami az utolsó békenap volt az elmúlt egy hónapban, rendkívüli módon felélénkült a kereslet, a kínálat pedig még inkább szűkült, és most már alig 12 ezer kiadó lakás és házból tudnak válogatni csak a bérlők országos szinten, és ezt megelőzően pedig 13.400 volt a kiadó lakás és házhirdetések száma. Tehát kb. 1500 ingatlan, szinte pikpak eltűnt a piacról. Ezeknek egy részét piaci alapon vették ki. Egyrészt azok, akik a háború elől menekülnek, másrészt pedig ugye van az albérletpiacnak egy szezonalitása is, ami a január-februári hónapban mindig aktívabb, illetve az is csökkentette a kínálatot, hogy sok olyan tulajdonos, akinek az ingatlana eladó vagy kiadó formában a piacon volt, segítséget kívánt nyújtani a menekültek számára, és nem piaci alapon, hanem valamilyen jelképes összegért vagy ingyenesen bocsátotta ezt a menekültek rendelkezésére.
Nézzük akkor az áremelkedések szintjét, mert ugye gondolom, hogy mindenhol más és más. Hol volt a legnagyobb mértékű a bérleti díj emelkedés az elmúlt egy évben?
Az elmúlt egy év azért nagyon érdekes, mert Budapesten egyértelmű hullámvasutazás történt az árakban. Nagyon sokan, akik ingatlan befektetésben gondolkodnak, a budapesti lakásárakat vizsgálták, a budapesti bérleti piacot vették górcső alá, és alapvetően budapesti ingatlan befektetésben is gondolkodtak. A koronavírus járvány új felet hozott ezen a piacon, hiszen Budapesten estek vissza legjobban a bérleti díjak, a többi egyetemvárosban, illetve megyeszékhelyen ilyenfajta visszaesés nem is volt tapasztalható. A budapesti átlagos lakbérek 130 ezer forintra csökkentek, és most 2022 márciusában 160 ezer forintra emelkedtek vissza. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a budapesti átlagos lakbérek csúcsa a koronavírus járvány megjelenése előtt 165-170 ezer forint körül alakult, akkor nem nehéz belátni, hogy teljesen eltérő pályán mozogtak a nagyvárosi albérletárak és a fővárosi bérleti díjak. Ez azt jelenti, hogy Budapesten még mindig a COVID előtti bérleti díjszint alatt vagyunk, a többi nagyvárosban viszont már szinte karnyújtásnyira felzárkóztak a bérleti díjak a budapesti árszinthez. Ez azt jelenti, hogy Székesfehérváron, Veszprémben, Győrben vagy éppen Debrecenben 120-140 ezer forint az átlagos havi bérleti díjszint, ami azért nagyon érdekes, mert a fővárosi átlag a 160 ezer forint, tehát kb. 20-30-40 ezer forintos különbség van ezeknek a nagyvárosoknak és a budapesti bérleti díjak között, az eladó lakásokban pedig ennél jóval nagyobb, akár 20-30%-os különbségek is mutatkoznak. Ebből nem nehéz kitalálni azt, hogy a többi nagyváros, tehát Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Debrecen jóval magasabb hozamokkal bír, mint a főváros, ezért várhatóan a ingatlan befektetők a következő vásárlásaikat már nem is valószínűleg Budapesten fogják megejteni, hanem ezekben a nagyvárosokban. Itt ugyanis az árak emelkedése is dinamikusabb tendenciát mutat.
De hát, ha megnézzük a bérlakás történetét, mondjuk távolabbról, akkor azért mégis Budapest volt az, ami a legbiztosabb piac volt, még a maga hullámzásaival is.
Ez így van, viszont az ingatlan árak változása, ami Budapesten volt kiemelkedően magas 2015 és 2019 között, amikor éves szinten 20-25%-kal drágultak a lakások, pont a fővárosban lassult le a legnagyobb mértékben, és most már idézőjelben téve mondom, de alig csak 10% a drágulás éves üteme, legalábbis a használt lakások piacán. A bérleti díjak pedig még mindig a koronavírus járvány szint előtti bérleti díj átlagát mutatják. Ez sokkal másabb képet mutat egy olyan fejlődő vidéki nagyvárosban, ahol a bérbeadásból származó hozam is magasabb, és az ingatlanárak is nagyobb ütemben emelkednek. Az ingatlan befektetők ugyanis bár hosszú távra terveznek, de mindig a növekedési potenciált helyezik előtérbe, és ugye itt az is egy fontos szempont, hogy Budapesten a használt lakások átlagos négyzetméter ára már 800-850 ezer forint körül alakul, ami azt jelenti, hogy egy átlagosnak mondható 50 négyzetméteres lakásért 40-45 millió forintot is elkérhetnek a vevők, míg ugyanezért a pénzért a másik nagyvárosban, mondjuk egy megyeszékhely vagy egy megyéjogú városban, vagy sokkal nagyobb ingatlan tudunk vásárolni, vagy ugyanezt az 50 négyzetméteres ingatlant 5-10 millió forinttal olcsóbb áron tudjuk megvenni. Ez a befektetők számára is egy fontos döntés, hogy mekkora összeget szánnak egy-egy ingatlan befektetésre, vagy adott esetben azt az összeget mennyire helyezik egy ingatlanban el, hiszen azért az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt annak a kockázata, hogy a budapesti ingatlanok értékállósága nem biztos, hogy örökké tart, és nem biztos, hogy örökké fölfelé fognak menni a budapesti ingatlanárak, legalábbis a következő 6-12 hónapban.
A fővároson belül mely kerületek voltak a legnépszerűbbek, illetve hol tudtak leginkább emelkedni a bérleti díjak?
A bérleti díjak Leginkább a belvárosban, tehát az 5. kerületben emelkedtek az elmúlt 12 hónapban. Egy évvel ezelőtt, 2021 márciusában ugyanis még 160 ezer forint volt az átlag, most idén márciusban pedig már 285 ezer forint a kiadó lakások átlagos havi bérleti díja. Ez elképesztő növekmény, amiben nagy mértékben az is szerepet játszik, hogy tavaly márciusban a koronavírus járvány miatti lezárások padlóra küldték a rövidtávú bérbeadásokat, ami a belvárosban igen fontos szerepet töltött be az ingatlan befektetések hasznosítása céljából. A rövidtávú bérbeadói piac megváltozása azt is jelentette, hogy nagyon sok ingatlan jelent meg a hosszú távú albérlet piacon, ami azzal is együtt járt, hogy a megnövekedett kínálat a belvárosban sokkal inkább lejjebb tudta nyomni a bérleti díjakat, mint például a külső kerületek piacain. A belvárosi albérletárak a koronavírus járvány előtt még 220-230 ezer forintos havi átlagos bérleti díjjal tetőztek. A koronavírus járvány ezt leszorította 150-160 ezer forintra, és most új csúcs alakult ki az 5. kerületben a maga 285 ezer forintos átlagával, ami egészen elképesztően nagy árugrásnak számít az alapvetően nem túl gyorsan változó bérleti piacok tekintetében.
Egyébként azt megelőzően hasonló szinten jártak a belvárosi albérletárak, vagy most a mostani növekedés még azon is túlszárnyal. Tehát, hogy ez az emelkedés nem csupán az alacsony bázisnak köszönhető, bár egyébként a konkrét szám annak.
Alapvetően mind a bázis hatás közrejátszik, hiszen 160 ezer forint volt az 5. kerületi átlagos havi bérleti díj 2021 márciusában, mind pedig a megváltozott piaci környezet, vagyis az, hogy a kereset felszívta a kínálatot a piacról, ez pedig szinte automatikusan magasabb árakat eredményezett a kiadó lakások esetében is. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy 2020-ban akkora kínálati dömping volt, például az 5. kerület piacán, hogy minden harmadik lakás megjelent az ingatlan.com kínálatában 2020 valamelyik napján kiadó lakás formájában. Ez egészen elképesztő jelenség volt, és ez nagyot változott, hiszen azóta a kínálat folyamatosan szűkül, az árak pedig mennek fölfelé. Nagyon érdekes ugyanakkor az is, hogy ez a fajta drasztikus drágulás az albérlet árakban, amit az 5. kerületben megfigyeltünk, nem általános, hiszen a többi kerületben az átlagos növekedés mértéke ettől jóval inkább elmaradt. A 130 ezer forintos tavaly évelei minimum, ugyanis az előző hónapig még csak 150 ezer forintos átlagos bérleti díjszintre korrigált, és most léptük át a 160 ezer forintos szintet, ami a 2019-es évet jellemezte, de még mindig a 2019 augusztusában mért 165-170 ezer forintos csúcstól elmarad.
A többi kerület az hogy néz ki, ott mekkora emelkedés volt tapasztalható?
Az 5. kerület mellett még a hagyományosan nagy presztízsű belbudai kerületekben nőttek leginkább a bérleti díjak az elmúlt egy évben. Az első és második kerületben az átlagos 150-160 ezer forintos bérleti díjról 200-210 ezer forintra nőttek az átlagos lakbérek. Ami a legnépszerűbb kerületeket érinti, például a 11. vagy a 14. kerületet, ott a budapesti átlag környékére nőttek vissza a bérleti díjak. Itt 170-180 ezer forintos átlagos havi bérleti díjszintről tudunk beszélni. A legolcsóbb kerületek, azok pedig továbbra is Budapest külső kerületei maradtak. Ezek közül is a legolcsóbb Csepel, a 21. kerületben 128 ezer forint lett az átlagos havi bérleti díjszint, ami alapján elmondható, hogy Budapest legdrágább és legolcsóbb kerületek között gyakorlatilag dupla akkora különbség van a bérleti díjakban. A belvárosból a külső kerületek felé haladva folyamatosan csökken a drágulásnak az üteme. A pesti belső kerületek 20%-os drágulási üteme, a budai kerületekben már csak 14-15%, a külső kerületekben pedig még ennél is alacsonyabb bérleti díj változást okozott a fővárosban.
Általában az ember azt tapasztalja, hogy a bérlakás az egy viszonylag pontosan meghatározható történet, tehát azt lehet mondani rá, hogy nagyjából ez a kislakás az, ami a legkedveltebb. Ti mit mértetek? A piacon túlsúlyban vannak ezek az úgynevezett befektetési méretű lakások, tehát az egy másfél szoba, maximum két szobás lakások?
A kínálatban mindig a 40-60 négyzetméteres alapterületű ingatlanok képviselik a legnagyobb részt, mind eladó, mind pedig a kiadó lakások esetében. Az is látszik, hogy a bérlőknek általában két stratégiájuk van. Egyrészt az ingatlan lokációját tekintve is van, aki inkább a belvárosi területekhez ragaszkodik inkább. Itt viszont kisebb alapterületi ingatlanokat keresnek, hiszen ezeknek az átlagos bérleti díja a kisebb alapterületük miatt alacsonyabb. A másik verzióban pedig inkább kompromisszumot kötnek a lokáció rovására, tehát átmeneti vagy külső kerületekbe költöznek a bérlők, amik jellemzően jó tömegközlekedési adottságokkal rendelkeznek. Itt elsősorban a kötött pályás közlekedés az, ami nyerő lehet a bérlők számára, metró vagy éppen a villamos formájában, és itt már meg tudnak engedni nagyobb alapterületű ingatlanokat is. A fiatalok körében pedig van még egy verzió, amikor többen összeállva nagyobb alapterületű ingatlant bérelnek ki, és az egyfőre jutó lakhatási költséget minimalizálják. Ez jellemzően az egyetemisták, főiskolások receptje, az ideális albérlet megtalálása céljából.
Egyébként, ha már itt tartunk a különböző méreteknél, a nagy és a kicsi bérlakások között, tehát mondjuk akár családi méretű 3-4 szobás bérlakások, illetve az 1-1,5 szobás lakások között, hány százalék az eltérés?
Alapvetően ezt az 1 négyzetméterre vetített bérleti díj mutató határozza meg. Itt azt látjuk, hogy egy kis alapterületű, tehát 20-25 négyzetméteres önálló garzonlakás bérleti díja akár 4-4500 vagy 5000 forint is lehet havonta, attól függően, hogy mennyire központi elhelyezkedésű az ingatlan. Egy nagyobb alapterületű és nem annyira központi elhelyezkedésű albérlet esetében, ami akár több szobával rendelkezik, 3-3500 forintos átlagos egy négyzetméterre jutó havi bérleti díjszint is elképzelhető. Itt nagyon fontos, hogy ezek csak a bérleti díjaknak a költségét mutatják meg, a rezsiköltségek, illetve a közös költség ehhez még hozzájön. Így, aki albérlet kiválasztásában gondolkodik, azt is mérlegelnie kell, hogy egy-egy ingatlan alapterülete mekkora, és a rezsie mekkora az adott ingatlannak, hiszen itt is óriási különbségek vannak. Adott esetben lehet, hogy egy új építésű vagy újszerű ingatlan tudunk drágában bérelni, viszont ennek a rezsiköltsége alacsonyabb. Igaz, ezeknek a közös költsége pont a jobb minőség miatt magasabb átlagos használt lakásnál, viszont hogyha valaki olcsóbban szeretne kijönni a bérleti díjből, akkor lehet, hogyha egy nagyon régi, nem annyira karbantartott és nem olyan jó minőségű ingatlanba költözik, a rezsiköltségek miatt összességében lehet, hogy ugyanannyit fog fizetni, mint hogyha egy jobb minőségű vagy újszerű ingatlant választott volna.
Nagyon röviden még beszéljünk, amelyet lakástípusokat említettünk, a házakról is. Mennyire jellemző a házbérlet, a házbérlés? A piacon, hogy látjátok, a kiadásra hirdetett ingatlanoknak hány százalék a családi ház?
A kiadó lakóingatlanok túlnyomó többsége társasházi lakást jelent, mind Budapesten, mind pedig a többi nagyvárosban. A kiadó családi iker vagy sorházak leginkább a külső kerületekben találhatók, és Budapesten belül is ez csak a kínálat 5-10%-át teszi ki. A többi nagyvárosban ezeknek a részaránya valamivel magasabb, hiszen itt az ingatlanállomány egészében jóval nagyobb részt képviselnek a családi, iker vagy éppen sorházak. Az is látszik, hogy a koronavírus járvány egy picit átalakította az albérletpiacot is. Az eladó lakások esetében egyértelmű a tendencia, hogy a társasházi lakások lakói jelentős részben a következő otthonukat már újabb ingatlan vagy más ingatlan típusban képzelik el, inkább egy kis kertes vagy nagyobb teraszos erkélyes ingatlanba költöznének. Ez megfigyelhető egyébként az albérlet piacon is. Nagyobb lett az érdeklődés, legalábbis egy hirdetésre vetítve, a kiadóházak iránt. Itt vegyes a kép, egyaránt kedvelik a családi iker vagy éppen sorházakat.
Ezek szerint akkor a bérleti díj emelkedés is ebben a szegmensben volt a legszembetűnőbb, vagy nem?
Az azért nehéz meghatározni, mert ezek nagyon különböző alapterületűek lehetnek, és itt azért elég nagy a szórás az ingatlanok minősége, illetve energiafogyasztása szempontjából is. Ráadásul egy-egy házat már a koronavírus járvány előtt is több százezer forintért lehetett csak bérelni, bizonyos ingatlanokat, bár ezek valószínűleg a luxus kategóriába esnek, milliós nagyságrendű összegért adtak bérbe a tulajdonosok, vagy éppen az ingatlan közvetítők. Itt az is látszik, hogy vannak olyan bérlők, akik úgy döntenek az életvitelszerű bérlemény mellett, hogy lehet, hogy az ő anyagi helyzetük akár az ingatlan vásárlás is lehetővé tennék, de valamilyen oknál fogva mégis inkább a bérlést helyezik előtérbe, valószínűleg azért, mert például olyan külföldiekről van szó, akik magas jövedelemmel rendelkeznek, de csak középtávon tervezik a jövőjüket Magyarországon, vagy éppen más megfontolások miatt nem szeretnének ingatlan tulajdonhoz jutni.
Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, tehát edd máskor is.
Köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.